Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Oroszországról természetesen még mindig a világbajnokság ígézetében, de ezúttal Szentpétervárra viszem el önöket. Hallhattak már arról, hogy milyen csodaszép katedrálisok vannak, milyen csodaszép templomok Szentpétervárott, de az biztos, hogy rengeteget fejlődött az utóbbi időben a település. A kínaiak például kötöttek a helyi vezetőkkel egy szerződést, és megépítették a Baltikum gyöngye negyedet, ahol külföldiek és oroszok egyaránt laknak, gazdagon felszerelt lakásokban, de vannak irodaházak és szállodák is. De a város egyik részén Nagy Péter palotáját idéző barokk házakat is építettek, és megcsinálták kicsiben az Ermitást. Pár évvel ezelőtt még tudom, hogy 100 millió és 400 millió forintnak megfelelő összegért lehetett az északi Versailles lakóparkban házat venni, ami hát moszkvai viszonylathoz képest nem is olyan drága, Szentpétervár ott valamelyest alacsonyabbak szoktak lenni az árak, most már ennyiért sem lehet, tehát most már azért még komolyabban valakinek a pénztárcájába kell nyúlnia, hogyha szeretne itt egy házaskát vásárolni. Óriásiak itt is, akár csak Moszkvában, Szentpétervár ott is a társadalmi szakadékok, tehát van olyan negyed, ahol fillérekből kapunk tényleg ételt, italt, és hát azért eléggé lepukkant minden, és a belső városrész meg csili-vili gyönyörű és hihetetlenül drága, bár nem annyira drága, mint Moszkvában. Szentpétervár 5 millió lakosak közül azért szintén nagyon sokan iszonyúan gazdagok, erre gondolva a Szent Izsák Székesegyházban még bankautomatát is felállítottak. A település lakóinak többsége ugyanakkor forintra átszámítva olyan 100 ezernyit keres, úgyhogy mondom, hatalmas a szakadék a társadalmi rétegek között. Ebből azonban annyit érzünk, hogy azért a luxusautók mellett ott vannak a zsigulik is a dugóban. Az ötcsillagos szállodák azért megteltek most a világbajnokság idejére. A híres sugárúton, a Nyevszki prospekten több exkluzív márka divatüzletét láttam, mint a milánói sétáló utcán, és azok is bizony megtelnek ilyenkor. Rendkívül sokat fejlesztettek, ugyanis vissza is kellett alakítani sok-sok dolgot. Például a szocializmus idején, nem viccelek, néhány székesegyházat úgy alakítottak át, hogy úszómedencét építettek ezekbe, hogy az úttörőknek legyen hol megtanulniuk a vízi sportokat. Hát brutálisan durva ötlet, de egyébként az akkori Szovjetunióban számos helyen ez divat volt, hogy úszómedencét az egykori templomokba, hát volt mit visszacsinálni. A Péter Pál előd oldalánál fürdőruhás lányok napozgatnak ilyenkor. Hozzáteszem, még egyszer, amikor áprilisban voltam Szentpétervárot, akkor is láttam, hogy a hőmérő csak 8-10 fokot mutatott, de már napoztak a hölgyek, és tényleg elképesztően szép Szentpétervár már április után is. És hát bizony nyáron a tengerben is lehet fürdeni, hiszen akár 14 fokos is lehet a víz. Nincs még mindig elég szálláshely, tehát tényleg alig lehet kapni ilyenkor megfelelő áron, nem hogy megfelelő áron, hanem egyáltalán szálláshelyet, bár hozzáteszem azért tény és való, hogy nagyon sokat bővítettek a világbajnokságra készülve. Hogy a növekvő igényeket kielégítsék, nagyon sok új gazdag vállalkozó lakásokat vásárol bérházakban, és ezeket is kiadják turistáknak. Vannak ilyen mini hotelek, ötletesek és dekoratívak. A gyisurnaják még mindig ott üldögélnek jó pár szállodában, de a VB idején mosolyognak, kedvesek, még fotózkodni is lehet velük, ugyanúgy a rendőrök is mindenhol végtelenül kedvesek, de megérte a sok-sok tréning, amikor felkészítették őket arra, hogy mit is várnak el a VB turisták. Hihetetlenül jól működik a rendszer eddig, azt kell, hogy mondjam. Hát most még hátra van ugye a harmadik helyért játszandó mérkőzés, meg vasárnap a döntő, de hát hogyha semmi nem változik, legalábbis a biztonságot, meg a kedvességet, meg a szervezettséget illetően, akkor azt kell mondanom, hogy az utóbbi időszakban, amióta én VB-kre járok, már a 2000-es években a legjobb világbajnokság, beleértve a brazilt, a dél-afrikait, a németet, és még az EB-khez képest is szervezettebb. A turisták közül sokan kipróbálják az orosz ételeket, kihagyhatatlan a híres leves, a borscs. Hozzáteszem, nagy a vita azért az ukránokkal, mert hogy a borscs eredetileg ukrajnai, aztán persze mindenki egy picit magáénak érzi, de hát mondjuk van, akik meg azt mondták nekem, hogy nem, hanem ezt tulajdonképpen olyanok találták ki, akik aztán Oroszországból mentek hát arra a területre. Igazából a borscs is vita tárgya, úgyhogy az biztos, hogy én nagyon szeretem. Nagyon ízletes még a pácolt meg a füstölt lazac, a kaviár pedig pompás. A tokha likrája pedig a híres beluga kaviár. Ez szürkés színű, és a nagyáruházakban olcsón kapható. Nem csoda, hogy a turisták ritkán térnek haza néhány doboz finomság nélkül. Az orosz étkezések elengedhetetlen kelléke a vodka, és láttam olyat, hogy még a műzlit is reggel vodkával fogyasztotta az orosz fiatalember. Hát tény és való, ez kemény. Egyébként nagyon tudnak az oroszok mulatni. Hát voltam ilyen hatalmas partikban, ugye sok filmet is csináltam itt régen még a Magyar Televíziónak, aztán oroszul is forgattam ilyen középiskolások életéről szóló filmeket Moszkvában, és hát olyan bulik vannak, hogy elképesztő. Tehát a Péter Pál erő mellett van egy VIP diszkó, a repülőtérről helikopterrel viszik ide a mulatni vágyókat, hát gyalog senki se jön, annál többen érkeznek luxusautókkal, sportkocsikkal, és mondom, annyi klub, bár meg étterem van, hogy hihetetlen. Viszont, hogyha csak ilyen privát partiba elmegy az ember, hát hihetetlen mik vannak. Olyan is volt, hogy a kaviárt lelocsolják, vagy lerakják a földre, és akkor azon lehet így versenyt csúszkálni, meg hát a vodkával pedig állandóan kocintgatni kell, ezt így elvárják. Nagyon komoly kulturális élmények érhetnek minket, hogyha elmegyünk mondjuk egy balett előadásra Szentpétervárot, vagy színházi előadásban. Nagyon szép a jégrevű is, és ezeket is mindenképpen érdemes felkeresni. Tehát a kultúrában nagyon erősek, egyébként annyira jók a színészeik, hogy hihaj-csuhaj. A Szentpétervárot időznek a turisták, a meccsek között esetleg elmehettek mondjuk a Cárszkoje Szelóba, a cári faluban. A cárok egykori nyári rezidenciája volt ez, gyönyörűen felújították, megcsinálták a báltermet, régen is roskadozott az aranytól, de most még szebb, igazából, mint újkorában. A pihenőszobák is nagyon jól néznek ki. A legtöbben persze a turisták közül a Cárszkoje Szelóban megnézik a híres borostyán szobát, ahol a falakat végig gyönyörű borostyán kövekkel rakták ki. Fényképezni nem szabad, cserébe viszont a vendégek megvehetik a teremről készült plakátot. Nagyon nagy a sor, de most rendkívül udvariasak, ilyen tájban persze az oroszok, de egyébként azért vigyázni kell, mert hogy profi sorba állok, és most mondjuk ez a mosolydiplomácia, ez igen jól működik, de nem mindig ilyen mosolygósak, ha valaki nem a világbajnokság idején érkezik. Hozzáteszem, nem tudom, hogy mi lesz a VB után, mert egy csomó olyan emberrel beszélgettem kint, akik először voltak Oroszországban, és hát mondták, hogy hát ez hihetetlen, hogy minden modern, jól működik, barátságosak az emberek, segítőkészek a rendőrök, hát a kozák, lovas rendőrökkel együtt fotózkodtak, milyen jó, és hát eszembe jutott, hogy azért én voltam pár hónap ezelőtt is ott, és nem minden ki annyira mosolygós volt mondjuk a Gizsurnaja a metróban, és kíváncsi vagyok, hogy vajon meddig tart a VB hatása. Tehát amikor mondjuk elmegyek, nem tudom, fél év múlva a Moszkvába, akkor még mindig valaki mosolyogni fog-e a metróban a Gizsurnaja és a társasága, meg lehet-e csak úgy fotózkodni a rendőrrel, vagy akár Szentpétervárra, hogyha valamikor kirándulok. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés. Na, de térjünk vissza Szentpétervárra, ahol meséltem már önöknek, hogy nagyon komolyan tervezték az épületeket, meg az egészet, ugye Nagy Péter nagyon jól megcsinálta, és hát azóta is nagyon komolyan tervezik. A területének a nagy részét vízfelület alkotja, és a hidak pedig meseszépek, úgyhogy nagyon sok gyönyörű fotót lehet készíteni. De hát a stadion is nagyon jól néz ki, úgyhogy az is benne van azért a top látnivalók között. Érdekes az is egyébként, hogy Szentpétervár Európa és Oroszország találkozási pontja is, úgyhogy a város talán inkább európai sok tekintetben, mint orosz egyesek szerint, és hát a várost átszelő néva hangulata, mondom, Amszterdamot idézi fel, nem véletlenül. Első Péter már akkor neki kezdett a kikötő építésének, amikor azért még bizony a svédek befolyási övezete is eléggé erős volt, nem volt biztos, hogy meg tudják tartani, de hát Nagy Péter persze legyőzte Svédországot, és tényleg nagyon komoly területeket még pluszban meg tudott hódítani. Azért hozzá kell tennem, hogy Szentpétervár építkezésekor azért a jobbágyok kőkeményen kötelezően robotoltak, és mellette még az adóterhet is el kellett viselniük, és amikor éppen nem dolgoztak, akkor meg művelni kellett a földesúr földjét, meg a saját földjüket is, és hát azért a jobbágy sor az itt sokkal kevésbé volt a magyarországi jobbágyság helyzetéhez hasonlítható, mert jóval kevesebb jogosítványuk volt, a szabad költözés jogát is megvonták tőlük. Egyébként még egy dologot hadd meséljek el, ha már itt a történelembe belekezdtem. A kozákokról hallottam, hogy hát lényegében nem egy népcsoport a kozákok, és amikor azt mondjuk, hogy kozák rendőrök, vagy kozák lovasok, hát lényegében a kozákok azok szökött jobbágyok voltak, és úgy alakultak egy ilyen kis furcsa entitássá, hogy az elszökött jobbágyok, akik kemények és erősek voltak, azok először rabolni, fosztogatni kezdtek, későbbiekben már közösen falut alapítottak, építkeztek, és önállóságra törekedtek, és hát tulajdonképpen nem etnikai alapon szerveződött a kozákság az elején, hanem így keletkezett ez a kis izgalmas entitás, és hát létezik ugye a mai napig. Visszatérve egy kicsit a szentpétervári turizmusra, drágák a szálláshelyek, nagy árakat is hallottam, tehát ilyen napi 1 millió forintos ötcsillagos szállodai árakat, és mellette pedig azért még napi 30 000 forintért is lehetett a szerencséseknek valamit kibérelniük, úgyhogy körülbelül ezek között mozogtak a tarifák eléggé változatosan. De hát a pénz nem mindig számít azért Oroszországban. Régen is egyetlen csempe annyiba került, mint amennyi egy orosz katona havi bére volt a Svédország ellen vívott északi háborúban, mégis kicsempészték a palotákat. Hölgyeim és uraim, hamarosan a reklámot és a híreket követően folytatjuk majd Szocsival. A Szocsi stadionról ugyanúgy megtudhatnak érdekes dolgokat, mint a gyógyforrásokról, meg az iszapfürdőkről, meg hogy vajon miért lett Szocsi sokak szerint tökéletes gyógyhely, amellett, hogy persze otthont ad a labdarúgó mérkőzéseknek is, és hát otthont adott a VB meccsek közül is jó párnak. Aztán Kazanyba is ellátogatunk majd, és a Tatár köztársaságról is hallhatnak érdekességeket. Maradjanak továbbra is velem.